Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, Allianz imahetünk második estéjén, itt Békásmegyeren azokat is, akik ennek a gyülekezetnek a tagjai, és azokat is, akik távolabbról érkeztek közénk. Isten áldja és szentelje meg a mi együtt létünket. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és utána már az alkalom egész időtartama alatt majd maradhatunk ülve, és az együttlétünket kezdjük a 370. számú dicséretünk éneklésével, mind a három versét énekeljük ennek a dicséretnek, a 370. számú dicséretünknek, Jövel Szentlélek Úristen, utána pedig Szabó László lelkipásztor testvérünk fogja közöttünk hirdetni Isten igéjét.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, magasztalunk téged oly sok mindenért. Először is a te hatalmadért, amellyel megteremtetted a mi világunkat. Magasztalunk téged a te szentségedért, hiszen minden bűn távol áll te tőled. És magasztalunk téged a te szeretetedért is, hogy noha mindenek teremtője vagy, mégis hozzánk fordulsz a te teremtményeidhez, megigazítasz minket, hogy valóban tudjunk veled élő kapcsolatba kerülni. Szeretnénk neked hálát adni ezért a hétért, amikor minden este összejöhetünk, és hallhatjuk a te igédet, szólhatunk hozzád imádságaink által. Köszönjük, Urunk, ezt a hatalmas kiváltságot. Arra kérünk most téged, hogy amikor megszólal közöttünk a te igéd, akkor nyisd meg a mi fülünket a hallásra, a mi szívünket az értésre, add meg, hogy jobban megismerhessünk és jobban szerethessünk téged. Kérünk, így légy közöttünk, te légy középen. Amen. Az apostolok cselekedeteiből olvasom Istenünk igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből, a 30., 31. és 32. versekből. Majd kihozta őket, és azt kérdezte, Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úr igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. Kedves testvérek, tegnap este arra a kérdésre kerestük a választ, hogy kik Jézus Krisztus tanúi, és az ige alapján arra jutottunk, hogy azok Jézus tanúi, akik találkoztak vele feltámadása után. Sok ilyen találkozásról olvasunk a Bibliában, talán először az apostolok jutnak eszünkbe, ők azok, akiknek Jézus 40 napon keresztül többször is megjelent, aztán eszünkbe juthatnak az asszonyok, akik ott álltak Jézus keresztje körül, akik látták őt meghalni, de akik ugyanakkor látták az üres sírt is, és később szintén találkoztak Jézussal. Eszünkbe juthat rajtuk kívül még az az 500 ember is, akikről Pál apostol beszél az első korintusi levélben, amikor ezt mondja, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Ők Jézus Krisztus tanúi, mert találkoztak vele feltámadása után. Azt lehet erről az 501 néhány emberről mondani, hogy ők testileg találkoztak a feltámadottal. De tovább mehetünk, mert nem csak ők Jézus Krisztus tanúi, hanem több 10 millióan vagyunk azok, akik ugyanezt elmondhatjuk magunkról. Mi azonban természetesen nem testileg találkozunk vele. Jézus testileg a mennyben van, ugyanakkor mi itt a földön élünk, testileg nem találkozhatunk vele. Mi hitáltal találkoztunk és találkozunk vele nap mint nap. A hit szemével láttuk meg őt, a hit fülével hallottuk és halljuk meg újra az ő üzenetét, a hit karjaival öleljük őt át és vesszük át azokat az áldásokat, amiket ő számunkra készített. Kik Jézus tanúi? Azt lehet erre mondani, hogy ma a hívő emberek Jézus tanúi. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy erről beszélgettünk, és még néhány dologról tegnap este. Ma pedig arról fogunk beszélni, hogy mi a tanúk tanúságtételének, vagy ha talán így ismerősebb, bizonyságtételének a célja. Minden tettünknek van célja. Hadd mondjak erre egy példát. Gondolom, hogy a testvérek közül többeknek vannak gyermekeik, unokáik, akik ezekben a napokban készülnek arra, hogy beadják a felvételi lapjukat különféle egyetemekre, főiskolákra. Néhány hét múlva valóban több 10 000 jelentkezési lap landol majd az Oktatási Minisztériumban, és elmondhatjuk azt, hogy minden jelentkezési lap mögött van egy cél. Minden jelentkező diáknak van egy célja. Van, akinek a tanulása célja. Az ilyen diák azért jelentkezik, mert érdekli egy bizonyos tudományág, és szeretne jobban elmélyülni benne. Aztán van olyan is, akinek a pénzszerzés a célja. Az ilyen diák azt az egy kérdést teszi fel magának, melyik az a diploma, amelynek a segítségével a legtöbbet lehet keresni. Olyanok is vannak, akik szülői hatásra adják be a jelentkezésüket, nekik az a céljuk, hogy végre hagyják már őket békén az állandó zaklatással. És nagyon sokan vannak olyanok is, akik egyszerűen csak szeretnének diákok maradni, mert diáknak lenni olyan jó, nem kell dolgozni, nincs rajtam az élet súlyának felelőssége, egy kicsit tanulni kell, de ezentúl szabad vagyok. Minden tettünknek van célja. A tanúság tételnek is van célja, és elmondhatjuk, hogy ezek a célok lehetnek jók, és lehetnek rosszak. Van, aki azért tesz bizonyságot, mert szeretne dicsekedni. Ismerjük mindannyian Pál apostol igéjét, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Általában, amikor bizonyságot teszünk, akkor ez az ige lebeg a mi szemünk előtt. Ilyen voltam, ilyen lettem, füstöltem, mint a gyárkémény, elvesztettem az egészségemet, elvesztettem a pénzemet, de aztán Isten belenyúlt az életembe, és minden rendbe jött. Ez az Isten kegyelme. Isten veled is képes bármit megtenni, veled is képes újat kezdeni. Általában erről szól a bizonyságtételünk. De sokszor kimarad Isten. Ilyen voltam, ilyen lettem, egy kicsit segített ugyan Isten, de azért a főszereplő mégiscsak én vagyok. Ahogy bizonyos filmekben halljuk, meg tudott csinálni, és sokszor magunknak mondjuk válveregetve, megcsináltam. És a bizonyságtételünk nem más, mint dicsekedés. Ez a cél. Aztán vannak olyanok is, akik abból a célból tesznek bizonyságot, hogy megnyugtassák a lelki ismeretüket. Ismerjük mindannyian a missziói parancsot. Legalább keresztelőkor el szokott hangzani. Tudjuk, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy tegyünk bizonyságot. És tudjuk azt is, hogy nem csak ő várja ezt, hanem mindenki más is a gyülekezetben. El tudjuk-e mondani nekik, hogy bizonyságot tettünk? És sokszor el tudjuk mondani, mert noha nincs kedvünk hozzá, azért mégiscsak bizonyságot tettünk. Azért, hogy egy kicsit megnyugtassuk a lelki ismeretünket. Nem felejtem el, amikor egyszer egy metró aluljáróban megállított engem egy 50-55 év körüli asszony, hogy ő most szeretne nekem bizonyságot tenni. Ilyet még úgysem hallottam metró aluljáróban, gondoltam, kipróbálom. Egy nagy meglepetésben volt részem, mert valahogy hiányzott belőle a személyesség és az öröm. Belenéztem az illetőnek a szemébe, és azt láttam, hogy jár jobbról balra. Mint aki egy leírt szöveget idéz az emlékezetébe, és onnan szeretné felolvasni. Kicsit tovább kutattam az arcát, láttam, hogy nem kellemetlen, hiszen ő úgysem engem néz, és azt láttam, hogy semmi öröm nincs rajta. Ő csak a kötelességét teljesíti. Megnyugodott a lelke? Lehet. Én nem irigylem tőle ezt a nyugalmat. És vannak olyanok is, akik azért tesznek bizonyságot, hogy jól megmondják a magukét valakinek, hogy jól beolvassanak valakinek. Elmondják egyrészt azt, hogy milyen kegyelmes a mi Istenünk, milyen szent, milyen alázatos, mennyi mindent tett értünk, és hova lyukad ki ez a beszéd? Oda, hogy te pedig, aki most engem hallgatsz, milyen távol állsz ettől, pedig már százszor megmondtam neked, hogy milyennek kellene lenned. Sok célja lehet annak, amikor bizonyságot teszünk. Biblikus értelemben bizonyságot tenni ezek közül egyiket sem jelenti. Az elsődleges célja a mi bizonyságtételünknek az, hogy az emberek hitre jussanak. És ezt látjuk ebben a felolvasott igében is. Noha kevés verset olvastam fel, egy nagyobb történetről van itt szó. Pál és Szilász Filippiben ülnek éppen a börtönben, éjszaka dicsőítik Istent énekszóval, aztán egyszer csak földrengés támad, és ott van a helyzet, hogy beszélhetnek a börtönőrrel, és bizonyságot tehetnek neki. És megpróbálnak úgy bizonyságot tenni, hogy ez az ember valóban élő hitre jusson. Nézzük meg, hogy mit tettek ennek a célnak érdekében Pál és Szilász. Az első dolog, amit tettek, hogy felismerték a kedvező alkalmat. Nem minden alkalom kedvező alkalom. Ha Pál akkor próbálta volna meg ezt a börtönőrt evangelizálni, amikor először találkozott vele, tehát akkor, amikor körülbelül 20-30 métert megtéve ez az ember elkísérte őt a cellájába, amikor Isten még nem készítette fel az ő szívét az evangélium befogadására, akkor valószínűleg ez az ember nem megtéréssel válaszolt volna, hanem igen goromba szavakkal. Ez nem kedvező alkalom volt, és Pál ekkor nem is szólalt meg. De azt olvassuk, hogy Isten megteremtette a kedvező alkalmat. Megrendült a föld, kinyíltak a cellaajtók, és megijedt a börtönőr. Mitől ijed meg egy ilyen kemény kötésű ember? Hát attól, hogy megszöktek a rabok, és majd őt kérik számon ezért. És a római bíróságok nem teketóriáznak, aki a felelős, azt megbüntetik. Hogyha esetleg olyan rabok szöktek meg, akik életveszélyesek, hát akkor ennek az embernek kétsége sem lehet afelől, hogy cserébe őt fogják megölni. Végig gondolta ezt az egészet, és úgy látta, hogy a legjobb megoldása öngyilkos lesz. Pál és Szilász ezt az alkalmat ragadták meg. Észrevették, hogy ez az az alkalom, amit Isten készítette el számukra. Ekkor szólaltak meg, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. És onnan látjuk, hogy valóban kedvező volt az alkalom, hogy ez az ember, ez a börtönőr megnyílt. Képessé vált arra, hogy amit Pál és Szilász mondani fog neki, az befogadja a szívébe. Egy nagyon érdekes kérdést tesz fel Páléknak. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Különös kérdés, különös lelki állapotról árulkodik. Ez az ember nagyon jól tudta, hiszen ő vette át Pálékat, hogy ezek az emberek az üdvösség útját hirdetik. De hát őt ez egyáltalán nem érdekelte. Neki ilyen vallásos dolgokról, pláne zsidó vallásos dolgokról ne beszéljenek. Neki erre nincs szüksége. De amikor megnyíltak a börtönajtók, és látta, hogy ezek a Pálék nem menekültek el, nem akarták menteni az életüket, akkor ráébredt arra, hogy valószínűleg ez az üdvösség többet ér az életnél. Többet ér annál az életnél is, amit ő maga éppen most nyert vissza azáltal, hogy a rabok nem mentek el a helyükről. És ezért nyílt meg a szíve. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Az első dolog tehát, hogy Pálék felismerték a kedvező alkalmat. A második dolog, amit tettek, az egy felszólítás volt. Higgy az Úr Jézusban. Manapság nem illik felszólítani senkit semmire. Mindenki azt csinál, amit akar. Ha valaki X árut akarja megvenni, akkor senki nem mondja neki, hogy helyette Y-t vegye meg. Vagy ha X pártra akar szavazni, akkor senki nem mondja neki, hogy Y pártra szavazzon. Javasolni szabad, de felszólítani nem. Még kevésbé illik olyasmire felszólítani az embereket, amely világnézeti váltást követelne meg tőlünk. És itt pontosan ez történik. Pálék azt mondják, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, amit eddig hittél, azt vesd el magadtól, és építsd fel az életedet teljesen új alapokon. Pálék azt tették, amit nem illik. Miért tették ezt? Azért, mert Isten sem érdekli, hogy mit illik és mit nem. Ha Istent ez érdekelné, akkor nem küldte volna a prófétákat. Nem küldte volna el Krisztust, és nem lenne végítélet sem. Mert hát ugye, az sem illik. De Isten nem ez érdekli, hanem Istent az új élet érdekli, ezért akarja azt, hogy elhangozzon ez a felszólítás, higgy az Úr Jézus Krisztusban. És ha kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, akkor tudjuk, hogy erre a felszólításra nekünk szükségünk is van. Hiszen magunktól egyetlen lépést sem tennénk Krisztus felé. Isten közelít hozzánk, és ő szólít fel minket arra, hogy mi is tegyünk felé lépéseket. A harmadik dolog, amit Pál és Szilász tett, az az ige hirdetése volt. Ezt olvassuk. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. A felszólítás önmagában nem elég. Ha engem most valaki megkérne, hogy játsszak el egy Chopin művet, akkor azt mondanám, hogy bocsánat, én erre képtelen vagyok, mert engem soha nem tanítottak zongorázni. Ha valakit felszólítanék az utcán, hogy higgy Krisztusban, akkor ő is mondhatná azt, hogy én erre képtelen vagyok, mert soha nem mutattak be neki. Először meg kell tanulni zongorázni, először meg kell ismerni Jézus Krisztust, hogy dönthessünk akár mellette, akár ellene. És az ige hirdetésének mindig ez a legfontosabb célja, hogy megismertesse velünk Jézus Krisztust. Pálék is ezt tették. Nem tudjuk, hogy pontosan mit mondtak, nem tudjuk, hogy 3 pont köré csoportosították-e a mondani valójukat, vagy csak szabadon beszéltek. Ez az ő dolguk. Egy biztos, a Szentlélek megadta nekik, hogy azt mondják, amire ennek az embernek éppen szüksége volt. Mit tett tehát Pál és Szilász? Felismerte a kedvező alkalmat, felszólította hitre, és hirdette az igét. A hitébresztés során erre a 3 dologra szükség van. Ezekre kell nekünk is törekednünk. Először is fel kell ismernünk a kedvező alkalmat. Olyan sokszor úgy érezzük, hogy nem mozdul meg bennünk semmi, mintha nem lenne alkalom. Mintha a Szentlélek nem készítette volna el azt a beszélgetést, amit pedig elkészített. Milyen alkalmaink adódnak nekünk? Válság után élünk, sőt, talán jobb így mondani, hogy válságban élünk. A magyar ember egyébként sem az a tipikusan optimista, de a mi lelki állapotunkat talán most még inkább a csüggedés, a reménytelenség jellemzi. Ez egy kiváló lehetőség. Ha azt gondoljuk, hogy nem az, akkor nézzük meg a felolvasott igét. Hát itt is pont a reménytelenség vett erőt a börtönőről. Reménytelen a magyar ember, és nekünk van egy üzenetünk, hogy van remény. Nem múlik el a remény, megmarad örökké, ahogy olvassuk. Miben lehet reménykedni? Ez egy nagyon jó kezdőpont. Az is jó lehetőség, ha felismerjük, hogy az emberek mennyire szenvednek a szeretet hiányától. A szeretetről manapság egyre kevesebbet beszélünk, mert a szeretet elvesztette a súlyát. Éppen ezért jobb nem is emlegetni. De néha-néha az emberekre ráterhelődik, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki azért mégiscsak szeretne engem. Néhány héttel vagyunk karácsony után, ilyenkor az ember különösen is ezt szeretné. És sokszor ilyenkor jön rá, hogy mégsem szeret senki. Vagy legalábbis annyira nem szeretnek, amennyire az nekem jó lenne. Ez is egy milyen jó alkalom, egy kedvező lehetőség. Alkalommá válhat egy gyógyulás, egy öröm, amit valaki átélt, és elmondhatjuk, hogy van kinek hálát adni. Mert volt az, aki így rendezte az életünket. Szólítsunk fel mi is a hitre. Pál esetében úgy látjuk, hogy ő ezzel kezdte, és utána kezdte hirdetni az igét. Saját tapasztalatom, hogy manapság érdemesebb megfordítani a sorrendet. Nem a felszólítással kezdeni, hanem azt a végére hagyni. Mindenek fölött az igét kell hirdetnünk. És a tegnapi ige hirdetésben már szóba került, hogy igét hirdetni nem pusztán a szavainkkal kell, hanem elsősorban az életünkkel. Addig nem is figyelnek oda a szavainkra, amíg az életünk nem támasztja alá. Ige hirdetésünk 90%-a szavak nélkül történik. Figyeljünk oda erre, de figyeljünk oda arra a 10%-ra is, ami szavakban történik. És még egy dolog van, amit megtehetünk a hitébresztés céljából. Imádkozhatunk. Ezért vagyunk együtt ezen a héten, sok mindenért imádkozunk, ez jó is így, de azt javaslom, hogy ennek a ma esti ima közösségnek legyen kifejezetten ez a célja, hogy Imádkozzunk emberek élő hitre jutásáért. Imádkozzunk a mi rokonainkért, barátainkért. Imádkozzunk gyülekezetünk még nem hívő tagjaiért. Imádkozzunk országunk vezetőiért, sőt egész népünkért. Isten meghallgat minket. Erre nézve néhány ígéretet szeretnék felolvasni. Jakab levelében ezt olvassuk. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jézus pedig ezt mondta, bizony mondom néktek azt is, hogy a közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Imádkozzunk ezzel a reménységgel. Amen. Előtte egy éneket énekeljünk el. A 396-os számú énekünk mindhárom versét, ébredj bizonyságtévő lélek.
Szeretettel hívom és buzdítom én is a testvéreket az imádságra, és hozzá téve mindahhoz, ami még elhangzott, hívom a testvéreket arra is, hogy imádkozzunk magunkért, Isten népéért, hiszen ma este egy krízis helyzetről hallottunk, amelyben megszólalt az evangélium, az ige és megoldást hozott. A krízis helyzet az egy élő helyzet ma is a mi országunkban. Nagy kérdés, hogy vannak-e, akik szólják az igét. Arról hallottunk, hogy a mi Urunk erre hívott el bennünket, hogy mi kiáltsuk bele ebbe a világba azt, hogy Jézus Krisztusnál és Jézus Krisztusban van megoldás. Imádkozzunk azért, hogy Isten bátorítsa meg az ő népét arra, hogy ezt a bizonyságtételt a világban megmerjük tenni. És hogy olyan módon tudjunk szólni a krízisben levő emberekhez, hogy azok megértsék abból azt, hogy Jézus Krisztusban megoldást nyerhet az életük. Csendesedjünk most el, és ahogyan tegnap is, és az elmúlt években is ezt gyakoroltuk, azt kérjük mindazoktól, akiket Isten lelke imádságra indít, hogy imádkozzanak hangosan, itt egy kicsit nagyobb térben vagyunk, hogy hallhassuk egymás imádságát, legyen a mi imádságunk rövid lehetőség szerint, szabad többször is imádkozni, meg szabad szólalni többször is, és közösen mondjunk egymás imádságára ámment. Hajtsuk meg most fejünket és könyörögjünk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert nincsen olyan mély válság és krízis, ahonnan te ne tudnád kihozni az embert. Köszönjük, hogy a mi életünket is kihoztad, nem egyszer, hanem nagyon sokszor már. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel lehetünk a körülöttünk lévő világra nézve is. Amen. Urunk, hadd dicsőítsünk végül téged azért a csodáért, amelyet a mi életünkbe is elvégeztél, hogy embereken keresztül te magad szólítottál meg bennünket. Hadd köszönjük meg azok életét, akiket eszközeidként használtál arra, hogy a te szavad utolérjen bennünket. Nem voltak erős emberek, nem voltak bűn nélküli emberek, de mégis úgy tetszett neked, hogy az ő tanúságtételüket használjad arra, hogy mi élő hitre jussunk el. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged azért, mert ezt a te csodádat ma is végzed. Engedd, hogy lássuk mindig a magunk gyengeségeit, erőtlenségeit, és könyörülj meg rajtunk, hogy mégse veszítsük el azt a bizalmunkat, hogy te mindezekkel együtt képes vagy bennünket használni. Azért a célért, hogy emberek körülöttünk élő hitre jussanak. Adj a szívünkbe igaz buzgóságot és elkötelezettséget te melletted. Köszönjük, hogy meghallgattad és meghallgatod a mi könyörgésünket. emlékezzél meg egyen-egyenként mindannyiunkról, és te segíts bennünket, hogy holnap este és a következő estéken is hadd legyünk együtt a te jelenlétedben. Kérünk, ragyogjál előttünk, és ragyogjál nekünk, és hallgass meg bennünket, amikor közösen is megszólítunk téged. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, nagy szeretettel hívogatunk mindenkit a következő estékre is. Ezek közül talán a legközelebbi a holnap este. Újpest belsővárosi református egyház községbe várnak bennünket szeretettel az ottani testvérek, és Besenyei József lelkipásztor testvérünk ige szolgálatát fogjuk hallgatni a holnapi este folyamán. Krisztus tanúi vagyunk, hogy igaz reménység ébredjen az emberekben. Ez lesz a szolgálatának a címe. Szeretném azt is mondani, hogy ha valakinek nincs a kezében program, akkor itt a kijáratnál van még néhány ilyen zöld lapocska, nyugodtan emeljünk el egyet belőle, és vigyük magunkkal. A hét következő estéinek a helyszínei, ige hirdetői és az ige szakaszai találhatók ezen a lapon. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a további együttlétekre is. Ahogyan tegnap is élveztük a szabad evangéliumi közösség vendég szeretetét, úgy ma is hívogatom a testvéreket arra, hogy ne rohanjunk annyira haza, a hó már úgy is esik, legalábbis azt hiszem, hogy nem valószínű, hogy eláll túlzottan. Hát előtte egy kis meleg tejával és süteménnyel, egy kis közös beszélgetéssel melegedjünk föl, és az majd ad elég energiát, meg lelkesedést is ahhoz, hogy utána hazasétáljunk. Egészséges hazaérkezést kívánunk mindenkinek, miután itt elfogyasztottuk az elkészített dolgokat. Kedves testvérek, a 455. számú dicséretünket keressük most ki. A 455. számú dicséretünket, és ennek a dicséretnek énekeljük az első, valamint a 6. és 7. verseit. Az első vers így kezdődik: testvérek, menjünk bátran.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég. E földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt, ha menj fel is éltni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. Úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek, sokan nem vesznek észre, hangunk sem halva meg. De aki ránk figyel, végén nekünket hallja, szent reménység. bajja, mit hajkunk ki nekem. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős, hordjuk emeljük önként, kint gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utol sok lenni, a bajt válunkra venni.
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.